Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Drága testvérek, a mai tanítás az végül is szentírási idézeteket, igéket, igehelyeket vettem elő, és írtam ki, és próbálom összefoglalni, hogy napjainkra jelentős üzenetek vannak benne. Mivel nagy bőt van, ugye egyrészt készülünk is a nagy bőtben, bűnbánattal, aki tud, az még bőtel is esetleg, és ki, ahogy szokta, természetes ilyenkor része lehet a nagybőti elmékedésnek, és valószínűleg a templomokban is sok lehetőség van rá, hogy a keresztúti áltatosságot elvégezzük. Drága testvérek, ez igen nagy áldást ad egy személy részére, és én bátorítalak benneteket, minél többen próbáljátok ezt végezni, mert nagyon nagy áldás származik az életünkben ezen az úton is. Tehát én már is az első igehely, Lukács evangélium 18. fejezetből, a 15-től 17-es versig. Az a címe, hogy Jézus és a gyerekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye a kezét. Amint ezt a tanítványok meglátták, elutasították őket. Jézus azonban magához hívta a gyermekeket, és így szólt. Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda. És főleg ezért a mondatáért vettem ide, hogy ezt értsük meg, hogy mit kíván tőlünk az Isten. Bizony, mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda. Később erre még lesznek utalások. Máté 18. fejezetből az a cím, hogy a tanítványok versengése. Abban az időben a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony, mondom nektek, ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Látjuk, már is kapcsolódik az előzőhöz, szinte ugyan hasonló mondat volt ott is. Aki tehát kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Többeket ismerek, akik befogadtak egy-egy gyermeket, mert nem volt gyermekük. És Isten áldása különösen is elérte őket, és attól kezdve születtek saját gyermekeik is. Akkor nem, de tényleg nagyon nagy áldást hozott, mert azt mondja Jézus, hogy egy gyermeket fogad be, az engem fogad be. És hogy úgy mondjam, szinte kínálódik mindaz a lehetőség, hogy mennyi minden kegyelem érhet minket a gyerekeken keresztül. A bűnre csábítás, aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Jaj a világnak a botrányok miatt. Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok forduljanak elő, de jaj annak, aki botrányt okoz. Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán is vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. Ha pedig szemed csábít bűnre, vágy ki és vesd el magadtól, jobb fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gehenna tüzére kerülnöd. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Nagyon súlyos mondani valók, és nagyon a mai világi helyzetre ráillik, pedig nem ezért kerestem, de mivel egyszer éreztem a gyermekekkel kapcsolatban az Úr, hogy keressem ki az igéket is, sorra jöttek elém. Lukács evangélium 13. fejezet. Intés a bűnbánatra. Ez is a nagybőthöz illeszkedik. Amikor néhányan hírt hoztak neki azokról a galileiakról, akiknek áldozat bemutatás közben vérét ontott a Pilátus. Ő ezt a megjegyzést fűzte hozzá. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileiak bűnösebbek voltak a többi galileiennál? Hogy így jártak? Nem, de azt mondom nektek, ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, és már is tudjátok, hogy mit fogok mondani, vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire Silóéban rádölt a torony és megölte őket, vétkesebb volt a többi Jeruzsálemben élő embernél? Nem. De azt mondom nektek, ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan. Tehát intés a bűnbánatra és a megtérésre, és ennek azért van különösen jelentősége, és azért is tettem bele, mert a zsidók között az a vélemény, ha valakivel egy katarzis történik, rádől a torony agyoncsapja, itt a példa, vagy valami iszonyatos bűnt követhet el, hogy ez történt vele. És ezt a vélekedést akarja helyre tenni Jézus ezekkel a mondatokkal is, hogy bizony meg kell térni, mert ha nem tértek meg, éppen úgy elvesztek mindnyájon. A terméketlen fügefa. Azután példabeszédet mondott nekik. Valakinek fügefa volt a szőlőjében. Elment és gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt a vincellérjéhez. 3 esztendeje már, hogy idejárok és gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, minek foglalja a földet? Uram, felelte az, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, talán így hozd majd gyümölcsöt, ha nem, jövőre kivághatod. A lényeg, amit észre kell venni, hogy ezen keresztül a terméketlen fügefa kivágásra kerül és elégetik. Ez is felhívja a zsidók figyelmét a fügefával kapcsolatban, hogy terméketlen és a gyümölcs cseiről ismerszik meg a fa. Ez több helyen előjön. És az, hogyha nem terem gyümölcsöt az életünk, a zsidókat figyelmezteti, mert olyanok lesznek, mint a terméketlen fügefa. Máté 18. fejezet 21-22-es vers. Péter megkérdezte. Uram, ha vét ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsájtani? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom 7-szer, hanem hogy 77-szer. Azaz azt mondja ki vele, hogy mindig meg kell tudni bocsájtani. És ez azért érdekes, mert ugye, ha jól tudom, kedden a misében volt a mi atyánk, és annak része a mi atyánknak az is, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát vagy kedden, vagy nem sokkal előtte volt pontosan erről szó a felolvasott igében. De ez a Máté 18. fejezet folytatását is felolvasom. Tehát, hogy 77-szer meg kell tudni bocsájtani, tehát mint azt mondaná, hogy mindig meg kell bocsájtani. Hasonlít ugyanis a mennyek országa egy királyemberhez, aki számot akart vetni szolgáival. Mikor elkezdte a számvetést, elője állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt még miből visszafizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt feleségestül, gyermekestül, vagyonostul, és úgy fizessen. De a szolga leborulva kérlelte, légy türelemmel iránta, mindent vissza fogok fizetni. Könyörgőre vette a dolgot nyilván, annyira megijedt. Az úr megkönyörült a szolgán. Elbocsájtotta és tartozását is elengedte. Ez utal az Isten irgalmára. Húsvét után irgalmasság vasárnapja. És oda is nagyon illik ez a dolog. Amint a szolga kiment, találkozott egy szolgatársával, aki 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte és követelte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa leborulva kérte, légy türelemmel iránta, mindent vissza fogok fizetni. De ő nem engedett, hanem fogta, tömlőcbe vetette, amíg meg nem fizeti a tartozását. Szolgatársai a történtek láttára igen elszomorodtak, és menten elmondták uruknak mindazt, ami történt. Az úr maga elé idézte őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, kérésedre elengedtem minden tartozásodat, nem kellett volna neked is megszánnod a szolgatársad? Mint ahogy én megszántalak téged. Erre haragjában átadta őt a poroszlónak, amíg meg nem fizeti minden tartozását. Így tesz mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsájt fele barátjának. Mennyire fontos, és itt van a nagy bőti időszak is, hogy újra meg újra találkozunk ilyen történetekkel a Szentírásból, Isten igéjében, és atyám is veletek ugyanezt teszi, mindegyiktek szívből meg nem bocsájt fele barátjának. Tehát megint utalás arra, hogy igenis, 70-szer, 7-szer, azaz mindig meg kell tudni bocsájtani mindenkinek. Nagyon sok és rettenetes erőszakról lehet hallani a hírekben, a médiákban. A gonosz ezen eseményeket is próbálja felhasználni, hogy ítélkezésre készítse a hívőket. Olvasnunk kell gyakran a Szentírást, hogy óvjon meg minket az Úr ezen események közepette. Nézzük Máté evangéliumából a 7. fejezetet. Az a címe Máté 7. fejezet, 1-5. Vakmerő ítélet. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Mit nézed a szálkát fele barátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod fele barátodnak, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott tulajdon szemedben gerenda van? Képmutató, mondja az Úr. Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és most jön egy nagyon lényeges folytatás, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát fele barátod szeméből. Tehát az a tisztán látás ott kell, hogy legyen a szívünkben, hogy vigyázzunk az ítéleteinkkel, hogy ne ítéljünk, hogy mi is ítélet alá kerüljünk. És itt egy pillanatra csak röviden megállnék, és egy elképesztő észrevételem volt az utóbbi időben, és mikor ezt erről valakinek meséltem, az elmondta, hogy ő is tapasztalt ilyesmit. Az évezredek alatt, nem tudom, hogy kell ezt mondani, kell-e ezt egyáltalán mondani, olyan agyafúrt tapasztalatai vannak a gonosznak, annyi mindenen próbálkozott, és volt, ami bejött, volt, ami nem jött be, meg egyebek, és próbálja úgy tenni ezeket a dolgokat, amiből megtapasztalta, hogy majdnem mindenkit lépre tud csalni. Hogy majdnem mindenki beleesik ebbe. Na most azt akarom elmondani, hogy ő felpiszkálja a bensőnkben egy adott történetnek az eseményeit, és az igazat mondja, hogy hogy bánt veled az illető. Elmondja úgy, hogy volt. És akkor ez a tehetsége, vagy én nem tudom mi, hogy azonnal beugrik neked a történet, és már szinte majdnem, hogy folytatod a kutyafáját, hát hogy meg mint. És mire észbe kapok, már megint ott van, hogy már megint azon a dolgon ítélkezek, már megint jár rajta az agyam. Na és föl kell figyelni ezekre a helyzetekre, mert ezeket a régi dolgokat mindig előkotorja, és próbál újra belerángatni bennünket, hogy na, most nyugodtan, mert igazad van. Hát, még ha igazam van, sem ítélkezhetek. Nem bízatott ránk. Egyedül az Isten ítélhet. És ebből azt akartam kihozni, hogy észre kell venni azokat a apró kis csalafintaságokat, amivel próbál elindítani egy ilyen akciót, hogy buta egy kifejezés lesz, hogy hergelje az embert ezekkel a dolgokkal, hogy úgy fölpiszkálja az emlékeket. Természetesen észbe kell tartani, hogy próbálkozik már megint. Próbálkozik, ellenem mondok, és nem engedem be ezt a dolgot. Egyetlen helyzetben megengedett valami, amit úgy hívunk, és sokszor sokan próbálják ezt elővenni, a testvéri feddés. Hát na akkor most akkor valami ügyesen, hogy csináljuk? Máté evangélium 18. fejezettől, 18. fejezet a 15-től a 18-as versig. Testvéri feddés. Ha vétkezik ellened testvéred, menj, fedd meg őt négy szem közt. Próbáld ezt szeretettel tenni, mondom én. De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyháznak, az egyházi előjárónak. Ha pedig közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, megkötve lesz a mennyben is, és amit feloldotok a földön, a mennyben is feloldott lesz, mert ez a tanítványokról szól. A tanítványoknak mondja, és ezt az egyháznak is mondja egyben. Van benne egy kis ismétlés, már is mondom. Ha pedig ez sem segít, most így mondom, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. A Izraelben, tehát a választott nép körében, a zsidók körében, ha már vámost említettek, már készek voltak a harcra, a támadásra. És akkor nézzük ezt Jézus, hogy intézi. Lukács evangélium 19. fejezet 1-től 10-ig. Az a címe, hogy Zakeus a vámos. Azután Jerikóhoz érkeztek és bevonultak. Volt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok feje, ráadásul a főnökük volt. Szívesen látta volna Jézust szemtől szembe, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Előre futott tehát, és fölmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elmennie. Mikor Jézus odaért, feltekintett, és így szólt. Zakeus, szállj le hamar, ma a te házadban kell megszállnom. Ő sietve leszállt, és boldogan fogadta. Mindazok, akik ezt látták, zúgolódni kezdtek, hogy bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam valamivel, 4 annyit adok helyette. Jézus erre kijelentette. Ma üdvösség köszöntötte házra, mert ő is Ábrahám fia. Hiszen az ember fia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Keresse és üdvözítse, ami elveszett. Ez pontosan ennek egy gyönyörű, gyönyörű története, és ugye, hogy előtte ki is emeltem, hogy mennyire nem volt szívesen látott ember, aki vámos, és imént egy gyönyörű történet, szinte egy panoráma nyílik előttünk, ahogy Jézus ezt elmondja. Lukács evangéliumban a 18. fejezetnél, mielőtt az Zakeust elérnénk, van egy ilyen, hogy a jerikói vak. Amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Vakolt, ismétlem. Amint hallotta, hogy sok ember vonul arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Erre kiáltozni kezdett. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Az elvonulók csítutották, de ő annál inkább kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam, Jézus megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte, mit akarsz tőlem? Uram, kérte, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, láss. Hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, és Isten dicsérve követte őt. Ennek láttára a nép is áldotta az Istent. Olyan gyönyörű történetek, hogy az ember elgondolkodik. Elég gyakran olvasom őket, pedig mennyire épül az ember szíve ezeken keresztül. Úgy látszik, hogy ennek egy kicsit próbáltam egy ívet is adni. Már is mutatom, mondom, Jézus és Nikodémus. Ismert a dolog. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején fölkereste Jézust. Rabbi, szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Hogyan születhetik valaki, amikor már öreg? Vágott szavába Nikodémus. Csak nem térhet vissza az anyja méhébe, hogy újra szülessék, Jézus megmagyarázta. Bizony-bizony mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam, neked újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Hogyan lehetséges ez? Kérdezte Nikodémus. Jézus így felelt. Te Izrael tanítója vagy, és nem érted. Bizony-bizony mondom neked, arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk. De tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földiekről beszélek, és nem hiszitek, hogyan fogjátok elhinni, ha majd a mennyiekről szólok? A mennyiekről szólok. Senki nem emelkedett föl a mennybe, csak az, aki alászállott a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. Amint Mózes fölállította a kígyót a pusztában, úgy fogják fölmagasztani az emberfiát is, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És itt a Nikodémus története, amely rávezet minket a Szentlélek szükségességére, hogy bizony nem megyünk be Isten országa, hanem Szentlélek által születünk újra, és Isten lám, Isten megadta ezt nekünk. Tudjuk, hogy miről beszélünk. Most folytatódik egy mondatban, ami azért megrendítő, mert a Nyolc Boldogság közösségnek megjelent egy, a sorozatában megjelent egy füzet, amelyik azt tárgyalja ki, hogy az evangéliumokból melyikek azok az igék, amelyeket evangelizáció során szinte kötelező elmondani, ezek a kérigmatikus igék. És már is mondom, ugye itt olvassuk, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, azt nem ítéli el, de aki nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak tetteik. Mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy világosságra, hogy nyilvánosságra ne jussanak tettei, de aki az igazságot teszi, világosságra megy, hogy világosságra és nyilvánosságra jusson, tetteit Istenben művelte. Testvérek, ezt én azért tettem bele a végére, mert ez átvezet minket az igehelyeken keresztül az Isten a Szentlélek szükségességére az életünkben. És visszatérve arra a nyolcboldogságos füzetkére, ahol vagy leírják, hogy a kérigma, és ott felsorolnak 5 vagy 8 igét. Én ezt sose tudtam. Nem olvastam ezt a könyvet, nem is láttam, csak évek múlva láttam meg. A honlapunkra kiírtam, hogy Isten meghívott minket az evangelizációra. Ezt azért mondom el, mert szó szerint csináltuk is, mentünk és evangelizáltunk, és a Szentlélek kiáradt, és megértett embereket, gyógyulások is történtek. És amikor látom, hogy a könyvben leírt kérigmatikus igéket sorolja föl, mindegyiket, amit felsorolt, én mind ismertem, és mind magamtól el szoktam mondani evangelizáción. És megrendültem. Visszaigazolta, hogy Isten hívott meg rá. Mert a kérigmatikus igét tudtamon kívül Isten a szívembe helyezte. És annyira kedvesek voltak előttem, hogy nem tudtam kihagyni, hogy el ne mondja, hát egy ilyen mondat. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Gyönyörű. Ez egy ígéret. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem kározunk el. És akkor még hozzátesz valamit a Szentírás. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Azaz meg vagyunk hívva mindnyájan Jézus Krisztus által az üdvösségre. Tudunk-e igent mondani erre? Tudjuk-e odaadni az életünket Istennek, és rábízni magunkat arra, hogy Uram, vezess te, hogy akarsz, és legyen úgy, ahogy te akarod. Természetesen a családba, a fiamért meg a lányomért gyakran imádkoztam, és kértem, hogy töltse be őket a Szentlélek. Megkapták a nyelvém ajándékát. Nem a dicsekvés a lényege ennek, amit most mondok, hanem az, hogy Isten művét látom, és rácsodálkozom. Fölhívtam fiamat, valamit kérdezni akartam tőle, mondja, apu, gyorsan, mert én már éppen elmenő félben vagyok. Hát mondom, hova mész? Püspök atya megbízta őket, hogy csinálják, és összeálltak sokan, és csinálják. És akkor, hát elhívta a lélek. Elhívta, mert ugyanakkor ő is a megújulásban a Szentléleket megkapta a nyelvi ajándékát, és érzi azt a hívást, hogy igen, használni akarja az Isten. Drága testvérek, a használat az nem ott kezdődik, hogy azonnal elmegyek evangelizálni, hanem meglátom a szükséget a másikban. Hogy meglátom, hogy rászorul a segítségemre. Hogy már öngyilkossági gondolatokkal küzdik. És oda megyek hozzá, és beszélek vele. És beszélgetés közben rájövök, mert már Isten megtanított rá, és tapasztalatom volt róla, hogy miközben beszéltem, megszabadult. És utána felhívott, hogy ott mióta beszélgettünk, nincsenek öngyilkos gondolatai. Drága testvérek, még egyet elmondok, de értsétek meg, mindezt Isten végzi. Megyek be egy templomba, óriás a templom, rengeteg pad, és üres, mert ki volt írva a kapura, hogy a szentségimádás elől a kápolnában van. Megyek be a kápolnában, szentségimádásra mentem, és akkor egy valaki ül ott az üres templomban, nincs kitéve a szentség, mert kalapálnak valamit a kóruson, az orgonát javítják valószínűleg, és meglátok egy lányt, ott ül. Hát, miért pont ott? Hát ott van a szentségimádás. Belül elmegyek, ránézek, ő visszanéz rám, megyek tovább. Azonnal kaptam egy ismeretet Istentől. Még ma dolgom lesz ezzel a lányjal. Még valami történni fog köztünk, meg a lány köztem és közte. Jé, ez meg mi. És mentem be. És mivel egy valaki ült a szentségimádáson, megnéztem a pozícióját, és úgy ültem be az első sorba, egyedi székek, hogy ő neki ne takarjam a szentséget. Tehát úgy leültem, hogy ő is lássa, ne zavarjam, de én is szerettem mindig minél közelebb lenni, és minél közelebbről nézni, imádni. Egyszer csak nyílik az ajtó, és a tipikus női cipőnek a kopogása. Kop, 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 kop. És az a lány, akit láttam a templomba, egy vonalba került velem, és odajött hozzám, nyugodtan derülhettek, és megkérdezte, hogy miben segíthetek. Tőlem megkérdezte a lány, hogy miben segíthetek. Elsőre elmosolyoghattam volna magam, de nem. Mert Isten azonnal adott még egy ismeretet. Ha mellém ül, akkor nagy lesz a csatozaj. Akkor rendkívüli módon rángatózni fog, ha mellém ül. Miben segíthetek, kérdezi. Mondom, ülj mellém. Mellém ült. Hát ugyancsak meglepődtem. Fölkapta a két kezét, a két lábát, és ahány végtag, az mind annyi felé mozgott. De nem egyforma irányba. Rukkapált össze-vissza, és én megnéztem, hogy mond, azonnal tudtam, hogy a másik oldal, és itt bizony szabadítani kéne. Aztán addig-addig, hogy végül is elirányítottam a Gál Péterhez. Akik ismerik a Gál Pétert, tudják, hogy mit jelent, hogy exorcista pap. Drága testvérek, mindnyájunkat meghívott az Isten, és mindnyájunkat használni akar. Ha a megújulásban a Szentlélek betölt ajándékait kapom, és ha én azt keresem, hogy kinek és miként és hogyan segíthetek, akkor Isten meg fogja mutatni azokat a helyzeteket, amivel egyértelművé teszik, hogy mire hívott meg. Hogy mi lenne a feladatom, hogy mi az, amit rám akar bízni. És ahogy azt mondta, ahogy az Úr megmutatta, ismeretet adott, hogy ránéztem, jé, még valami dolog fog történni vele, mentem be. És utána azt is tudtam, ha mellém ül, akkor mi történik. Azt is előre tudtam. Na most, ezek a történések mind olyanok, amiket az Isten olyasmi, mintha lerakná a határköveket az út mentén a te életed útján, és fölkészítene valamire, amiben bele akar állítani. És nehogy azt hidd, hogy elmúlyáskorod, és akkor ez nem fog menni, mert Isten a határköveket úgy rakja le, olyan egyértelmű jelzés sorozatot kapsz, amiből kiderül, hogy milyen úton és milyen módon akar használni az Isten. És így vezetett bele az evangelizációba. Ugye nem régen, tavaly Sátoralja új helyen, és evangelizálni, és ott három gyógyulás ismeret szavába elhangzott, és mind a hárman meggyógyultak, visszajelezték. Most amiért mondani akarom, azért mondtam ezt el, mert most megint fölhívtak, és fölkértek, hogy nem mennénk el, az a plébános, aki ott van, és aki megtudta a három szívbetegnek a gyógyulását, az kérte a petyát, csak most jöttek is közben egy kis probléma, ugye, petyáéknál, az édesanyjával, de kérte petyát, hogy szeretnék, ha elmennénk oda irgalmasság vasárnapján szolgálni, hogy az irgalmasság vasárnapját levezetnénk, ahogy szoktuk ilyenkor, mint egy evangelizációt. Na most, én meg azt mondtam, ámen, úgy legyen. Ezzel testvérek, csak annyit akartam hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, hogy Isten tökéletes terve van a te életeddel kapcsolatban. Kérdés, mered-e erre odaadni magadat, és én ehhez hadd tegyek hozzá valamit. A valami az, hogy ne engedj be olyasmi, a másik oldalnak olyasmi sugását, majd visszaél vele. Soha nem élt vissza, hiszen semmivel, sőt, csak azt tudom mondani, hogy hálát adok Istennek, hogy mindezt megcselekedte, és elhívott ezekre a dolgokra. Dicsőség legyen neki. Magasztaljuk őt. Amen, úgy legyen.